Brothers and sisters, we welcome you from Temple Square in Salt Lake City.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket a Salt Lake Cityben lévő templomtérről, ezen a fiatal felnőtteknek szóló világméretű áhítaton. Az eseményt a konferencia központból közvetítjük, ahol az év minden év áprilisában és októberben az általános konferencia is közvetítésre kerül. Szívből üdvözöljük azokat, akik először vesznek részt ilyen közvetítésen. Reméljük, hogy ezek az áhítatok megerősítik és gazdagítják majd az életeteket. Chad Webb vagyok, az ifjúság és felsőfokú hitoktatás igazgatója. Örömmel köszöntjük Dieter Fugdorfeldert, aki ma este elnöke, felesége, Harriet társaságában van ma itt, és lelkesen várjuk, hogy hallhassuk őket. Szeretettel üdvözöljük Kimby Clark Eldert is, aki az egyházi oktatási biztosként szolgál, valamint feleségét Sue-t. Az emelvényen foglal helyet továbbá a 70-ek számos tagja, több utai fiatal egyedülálló szövek elnöke, valamint az egyházi oktatási szervezet igazgatói. A mai estét a gyülekezet énekével nyitjuk meg. Napfény van ma az én szívemben, ami a 145-ös számú himnusz a magyar himnuszos könyvben. Köszönjük a segítséget Maura Csilkotnő testvérnek, a Riverside FEV 3. egyházközségi tagjának, aki vezényelni fog, illetve Linda Margetts nőtestvérnek, a tabernáklom organistájának, aki a zenei kísérletet biztosítja. A himnusz követően a nyitói mászka a Tollefen testvér mondja majd a Mount Jordan FEV egyházközségből. Szerető kegyes mennyei atyánk, alázata hajtjuk meg fejünket ma este, ezen a világméretű áhítaton, és köszönjük meg neked minden áldásunkat, és ezt a lehetőséget, hogy meghallgathatjuk Ugdorf elnököt és Ugdorf nőtestvért. Mennyei atyánk, ma este arra kérünk, hogy áldj meg bennünket a te lelkeddel, hogy kinyilatkoztatásban részesülhessünk a magasságból, hogy megnyithassuk szívünket és elménket, hogy befogadhassuk ezt az üzenetet, és alkalmazni is tudjuk a mindennapi életünkben. Mennyei atyánk, oly hálásak vagyunk ezért a sabbatnapért, és azért a lehetőségért, hogy megújíthattuk veled a szövetségeinket. Áldj meg bennünket mindig, hogy emlékezzünk ezekre a szövetségekre, hogy példák lehessünk a körülöttünk lévők számára, hogy jelzőtűzként és példaképként állhassunk, hogy lehetőségünk legyen megosztani a bizonyságunkat a körülöttünk lévőkkel. Mennyei atyánk, ismét hálánkat fejezzük ki Urunk és szabadítónk Jézus Krisztus áldozatáért. Áldj meg minket, hogy még teljesebb mértékben tudjuk alkalmazni az engesztelést az életünkben, hogy közelebb kerülhessünk hozzád. Szeretünk téged, és hálásak vagyunk mindenért, amit értünk tettél. Mindezeket mondjuk alázattal, Urunk és szabadítónk Jézus Krisztus nevében. Amen. Ma este itt van velünk a Brigham Young Egyetem és a Utahi Egyetem fiatal felnőtt szövegeinek kórusa, akik a Ha mellettem állna Jézus című dalt fogják előadni, Marshall McDonald testvér vezényletével, aki a Salt Lake felsőfokú hitoktatás oktatója. Algonán Margesz nőtestvér kísér. A zeneszám után örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Ugdorf nőtestvér, akit azután Ugdorf Elder követ majd. Beszédüket követően a Brigham Young Egyetem és Utahi Egyetem közös szövegkórus elénekli a Mi Szilárd Alap az Isten igéje című himnuszt Ryan Egett testvér vezényletével, aki a Utah Valley felsőfokú hitoktatás oktatója. Ezt követően az áróimád Sally DeSaltels nőtestvér, a Capitol Hill felfegyház község tagja mondja majd. Most pedig az én kiváltságom, hogy bemutassam a mai esti beszélőket. Dieter F. Ugdorf és Harriet Reich Ugdorf Németországban nőtt fel, és 10 éves korukban találkoztak, amikor is tevékeny tagjai voltak a frankfurti Johannes egyház községüknek. 1962-ben kötöttek házasságot, 2 gyermekük, 6 unokájuk és 3 dédunokájuk van. Ugdorf Eldert 1994-ben hívták el általános felhatalmazottnak, és 2004. októberében támogatták a 12 apostol kvóruma tagjaként. 2008. februárjában hívták el, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza első elnökségében szolgáljon. Ugdorf Elder a csehszlovákiai Ostravában született, családja 1947-ben csatlakozott az egyházhoz a németországi Zwickauban. Frankfurtban szerezte meg mérnöki diplomáját, 1959-ben belépett a német légierőbe, és 6 évig vadászpilótaként szolgált. Ugdorf Elder 1965-ben a német Lufthansa légitársaságnál kezdett el pilótaként dolgozni. Boeing 737-es, Boeing 747-es, DC-10-es és különféle Airbus repülőket vezetett, miközben oktató és ellenőrző pilótaként is dolgozott, valamint számos vezetői feladatot látott el többek között a Boeing 737-es részleg főpilótája, az arizonai Lufthansa pilótaiskola vezetője, az összes fedélzeti személyzet vezetője, végül a légiközlekedési rangidős alelnöke és a Lufthansa főpilótája. A Nemzetközi Légiszállítási Szövetség Légiközlekedési Bizottságának alelnökeként is szolgált. Harriet Reich Ugdorf nőtestvér Észak-Németországban született, egy kis középkori városkában, Wolfenbüttelben. Frankfurtban szerezte meg üzleti adminisztrációból egyetemi alapdiplomáját. Ugdorf nőtestvér szolgált a segítőegyletben, a fiatal nőknél és az elemiben, elnökségi tagként és tanítóként is. Mind egyházközségi, mind pedig szöveki elhívásokban, valamint ellátott egyéb egyházi megbízásokat is. Nagyon szereti és jól ismeri a világirodalmat, csak úgy, mint a klasszikus zenét, és a művészet szinte minden ága érdekli. Lelkes gyűjtője a műtárgyaknak és festményeknek a világ minden tájáról. Dieter és Harriet Uchtdorf szeretik a szabadtéri programokat, a művészeteket, és akkor a legboldogabbak, amikor a családjukkal tölthetik idejüket. A kórus most elénekli, aha, mellettem áll a Jézus című éneket.
Save us. Thank you, beautiful choir.
Köszönjük ennek a csodálatos kórusnak, gyönyörű volt. Kedves fivéreim és nőtestvéreim, kedves ifjú barátaim, csodálatosak vagytok, gyönyörűek vagytok, bámulatosak vagytok. Szívem szerint mindannyiótokat megölelnélek, csak túl sokan vagytok. Az elmúlt hét a szomorúság és a hála időszaka volt. Szeretem Manson elnököt. Hiányozni fog. Ám biztos vagyok benne, hogy boldog, mivel újra örökkévaló társával, Francisszel lehet. Nagyon jó itt lenni veletek ma. Az is örömmel tölt el, hogy a kedvenc apostolommal lehetek itt. Tudom, nem lenne szabad kedvencünknek lennie, de az én esetemben ez talán megbocsátható, hiszen ő a férjem. Nemrég ünnepeltük az 55. házasság évfordulónkat, és még mindig szerelmesek vagyunk egymásba. Mi ez, ha nem az evangélium gyümölcse? Amikor hasonló alkalmakkor jó kívánságokat kapunk az unokáinktól és a dédunokáinktól, akkor tudjuk, milyen becsesek is az egyháztagság és az evangélium áldásai. Azok közületek, akik egyedülállóak vagy elváltak, illetve ha kihívást jelentő családi körülmények között éltek, kérlek, ne feledjétek, hogy ismer Isten benneteket, és szeret is titeket. Ha hűek maradtok a szövetségeitekhez, akkor nem rövidül meg, vagy tagadtatik meg tőletek a családi élet öröme. Nem tudom pontosan, hogy miként is lesz ez. Azt azonban tudom, hogy az Úr kegyelme, irgalma és szeretete mindannyiunk számára elegendő. Ő valóra váltja mindezt az ő módján és az ő idejében. Dieter és én ugyanabban a gyülekezetben nőttünk fel, a németországi Frankfurtban. Tudtam, hogy kissé belém bolondult, de én nem igazán érdeklődtem iránta. Kedves fiú volt, és barátok voltunk. Együtt tanultunk meg táncolni az egyházi összejöveteleinken. Akkoriban a foxtrot, a boogie-woogie, és a rock'n'roll járta. Miután belépett a légierőhöz, hogy vadászrepülőpilóta legyen, közel 2 évig nem láttam. Hogy őszinte legyek, amikor visszatért Frankfurtba, az első benyomásom nem volt valami kedvező. Egy kicsit úgy nézett ki, mintha a Top Gun című filmből lépett volna ki. Amikor azonban beszédbe elegyedett velem, kezdett egyre jobban tetszeni. Nyilvánvaló volt, hogy megkomolyodott az alatt a 2 év alatt. Tudta, mihez akar kezdeni az életével, és erős volt az evangéliumban. Eléggé eltökélten és leleményesen udvarolt tovább, így aztán néhány hónappal később összeházasodtunk, a nevem pedig Reichről Ugdorfra változott. Soha nem bántam meg, hogy tüzetesebben megnéztem őt magamnak a bizonytalan kezdeti benyomások után. Dieter az életem szerelme, gyermekeink és gyermekeink gyermekeinek büszke édesapja és nagyapja. És tudnotok kell, hogy mind a mai napig nagyon szeretünk együtt táncolni. Hadd kanyarodjak vissza arra az időre, amikor 12 éves voltam. Fiatalságom szomorú időszaka volt ez. Édesapám néhány hónappal azelőtt hunyt el rákban. Nagyszerű apa volt, szeretetteljes férj és nagyon jó ember. Felettébb művelt férfi volt, 5 nyelven beszélt, különböző hangszereken játszott egy szimfonikus zenekarban, és egy köztiszteletben álló frankfurti zenész családból származott. A szüleink nagy terveket szőttek velünk kapcsolatban. A jövő ígéretesen ragyogott még a II. Világháború romboló évei után is. Apám betegségének évei azonban a szenvedés, a szomorúság és a reménytelenség helyszínévé tették az otthonunkat. Apa halála után édesanyám mély depresszióba zuhant. Vasárnaponként eljártunk a protestáns istentiszteletünkre, de nem leltünk rá Gilead balzsamára. Úgy tűnt, hogy semmi és senki nem tud vígaszt nyújtani az édesanyámnak. Vagyis csak majdnem. Nagy szeretetében mennyei atyánk nem feledkezett meg rólunk. Apám halála után 8 hónappal 2 amerikai misszionárius kopogott be frankfurti otthonunk ajtaján. Ez a lélek által vezérelt, jól felkészült 2 misszionárius pontosan tudta, mire van szüksége a mi kis családunknak. Ott hagyták édesanyámnak a drága mormon könyvét. Anya imádott olvasni, és imádta a Bibliát. Azonnal rabulejtette ez az új szentírás könyv. Amikor elkezdte olvasni a mormon könyvét, abba se tudta hagyni, amíg ki nem olvasta az elejétől a végéig. Annyira lázba hozta a tartalma és az üzenete, hogy gyakran leültetett minket a hugommal, hogy hallgassunk meg néhány verset, amelyek mintha kifejezetten számunkra írottak volna. Édesapám életének utolsó hetei során gyakran álltam a lakásunk ablakában, buzgón imádkozva Istenhez enyhülésért a fájdalmunkra. És megadatott a válasz. Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának üzenetén keresztül érkezett. Ó, mennyire szeretem a mormon könyvét! Mennyire szeretem üzenetét a szabadítás tervéről, a boldogság tervéről! Milyen gyönyörű és hathatós üzenetet adott nekünk mennyei atyánk a reményről és a világosságról! Amikor befogadtuk a mormon könyvét, az csillapította a szívfájdalmunkat, és gyógyulást hozott arra a kétségbeesésre és bánatra, amelyet apám halála idézett elő. Miután a mormon könyve belépett az otthonunkba, többé nem volt sötétség a családunkban, mivel a világosság és a sötétség nem lehet ugyanazon a helyen egyazon időben. Nagyon erősen éreztük a lelket, és teljes szívünkből és elménkből tudtuk, hogy a misszionáriusok által elhozott üzenet igaz. Visszatért otthonunkba a békesség. Valódi csodát vitt véghez a családunkban az evangélium üzenete és az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában való tagságunk. Olyan volt, mintha angyalok küldettek volna hozzánk. A 2 misszionárius, akik eljöttek az otthonunkba, annyi idősek lehettek, mint ti, minden különösebb káprázatos élettörténet nélkül. Ám a dicsőség 2 angyala voltak ők számunkra, akiket Isten küldött hozzánk. Elhozták számunkra Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának áldásait. Drága fiatal barátaim, ti is ugyanilyen mennyei anyagból valók vagytok. Néhányan házasok vagytok, néhányan egyedülállók, de mindannyian e világ népei között éltek. Napjaink kiválasztottjai vagytok, akik szavakkal és tettekkel tanítjátok és élitek az evangélium üzenetét a népetek között. Ezen okból kifolyólag helyeztek titeket a falutokba vagy a városotokba, az iskolátokba vagy a munkahelyetekre, a hazátokba, a családotokba. Ne feledjétek, bennetek rejlik a lehetőség, hogy a dicsőség angyalai legyetek a közvetlen közeletekben lévők számára. Jézus Krisztus egyházát képviselitek, és hathatós vezetők vagytok az evangélium üzenetének hirdetésében, jóra való életetek és bátor bizonyságotok által. A vezető olyan személy, aki segít másoknak meglátni, megérezni és megtalálni a helyes utat. Segítsetek egymásnak megmaradni az evangéliumba és az egyházba vetett mély gyökereitekben. Isten olyan helyre állított titeket, ahol sok lehetőségetek adódik eszközzé lenni az Úr Jézus Krisztus kezében. Ő számít rátok, ismer titeket, bízik bennetek és erőt fog adni nektek. Ő él. Ő valóságos. Minden egyszerű, jóságos, fethetetlen, jószívű, kedves, szolgálattal, szeretettel és könyörülettel teli szavatok vagy cselekedetetek a vezetés tényleges megvalósulásává válhat Isten királyságában. Ne becsüljétek alá a jóra való befolyásotokat és erőtöket. Ez a két veletek egykorú misszionárius segített nekem meglátni az ösvényt, amely visszavezet a szabadítónkhoz és mennyei atyánk színe elé. Természetesen magamnak kellett végigjárnom ezt az ösvényt, legyőznöm a kihívásokat, választ találnom a kérdésekre, komoly választásokkal szembenéznem és döntéseket hoznom. Így lesz ez veletek is. Az egyház és az Úr hathatós forrásokat nyújt nektek, hogy segítsen elérnetek életetek célját. Ezek egyike a Mormon könyve, amely ott van előttetek. Nyújjatok érte, és fogadjátok be azt és a tanításait. Nyújtsátok kezeteket mennyei atyátok felé, és ő vezetni fog benneteket. Bízzatok az Úrban. Drága fiatal barátaim, szeretném, ha tudnátok, hogy szeretlek mindannyiótokat, és hálás vagyok értetek. Veletek vannak imáim és áldásaim. Fontos része vagytok megváltónk egy csodálatos és szent munkájának. Erről teszek bizonyságot. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Áldott vagyok? Ő egy csodálatos hölgy, csodálatos barát, és én igazán szeretem őt. És mi szeretünk benneteket. Különösen szeretünk benneteket. Drága fiatal barátaim, fivéreim és nőtestvéreim, a 12 apostol kóruma ma szeretetét és áldásait küldi nektek. Nagyon hiányzik Thomas S. Monson elnök. Nagyra becsült, drága barátom, tanítom és mentorom volt ő. De biztosíthatlak benneteket afelől, hogy maga az Úr áll ennek az egyháznak, az ő egyházának élén, amely az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza. Az Úr isteni tervet biztosított arra, hogy egyházát mindig proféták, látnokok és kinyilatkoztatók vezessék. Szüntelenül a gondolatainkban jártok, imádkozunk értetek, szeretünk és csodálunk titeket. Az együlést megelőző és utána is folytatódó világméretű egybegyűjtési és megosztási program jó példája a jóságotoknak. Közületek több tízezren vettek részt különféle figyelemre méltó módokon. Segítséget nyújtottatok a szenvedőknek. Dallal emeltétek fel mások lelkét. És azt kell mondjam, ez egy különleges kórus. Csodálatos példája a Brigham Young Egyetem és a Utah Egyetem összhangban való együttműködésének. Arra vagytok hivatottak, hogy megosszátok Jézus Krisztus evangéliumának örömhírét a közösségi üzenetküldésén és más eszközökön, valamint a személyes példátokon keresztül. Köszönöm, hogy tanúságot tettetek arról, miszerint hajlandóak vagytok szolgálni Istent és a fele barátaitokat. Nagyon jó érzés itt lenni veletek ma. Jó érezni a lelkületeteket, az erőtöket és az energiátokat. Nagyon örülök, hogy lehetőségünk volt hallani a feleségem szavait. Harriet az életem napsugara. Mindenki szereti, aki csak ismeri. Olyan ember ő, aki jobbá és boldogabbá teszi a körülötte lévőket. Rám mindenképpen ilyen hatása volt és van. Amint hallottátok, nemrégiben ünnepeltük az 55. házassági évfordulónkat. Amikor a két gyermekünkre és a házastársunkra tekintünk, a hat unokánkra és a családjukra, valamint a három dédunokánkra, elámulok azon, hogy milyen csodás kaland volt számunkra ez az élet. Érdekes gondolatom támadt, miközben a mai eseményre készültem. Igen, igaz, hogy a 18 és 30 éves kor közötti éveim már alig látszanak a visszapillantó tükrömben. De jelenlegi életkorom ellenére még mindig fiatalnak érzem magam. Nem is hinnétek mennyire. Sőt, közülünk, idősebbek közül a legtöbben fiataloknak érezzük magunkat, épp csak már jó ideje tart az életünk. Sokkal több közös vonásotok van az idősebb nemzedékekkel, mint gondolnátok. Úgy hiszem, hogy a mennyei atyánk gyermekei közötti különbségek az életkoruktól függetlenül igen elenyészőek a hasonlóságok fényében. Például, sokatoknak vannak kérdései Istenről és saját magatokról. Mély, alapvető kérdések, melyek hasonlítanak a nálatok sokkal idősebbek kérdéseihez. Valóban létezik Isten? Számítok neki? Jó úton járok? Miért van az, hogy néha üresnek, csüggetnek, mellőzöttnek, vagy magányosnak érzem magam? Miért nem avatkozott be Isten az életembe? Miért nem válaszolt az imámra? Miért engedte, hogy megtapasztaljam ezt a bánatot, betegséget vagy tragédiát? Nehéz lehet megválaszolni az ilyen kérdéseket. Az azonnali válaszok korában, amikor a biztosnak és megtámadhatatlannak tűnő tudás csupán egy googlizásnyira van, néha feszülté válunk, amikor késlekednek a válaszok a legszemélyesebb, legfontosabb és legsürgetőbb kérdéseinkre. A menny felé emeljük a szívünket, és látszólag nem kapunk mást, mint egy bosszantó, körbe-körbe forgó kurzor. Nem szeretünk várni. Ha pár másodpercnél tovább kell várnunk egy keresőmotor válaszára, talán rögtön azt gondoljuk, a kapcsolat megszűnt, vagy elromlott. Dühünkben lehet, hogy fel is hagyunk a kereséssel. Amikor azonban az örök kérdésekről, a lélek dolgairól van szó, akkor türelmesebbnek kell lennünk. Nem minden válasz ugyanolyan értékes. A világi bölcsességből vagy a közvélekedésből fakadó válaszokra könnyű rátalálni. Ezek azonban gyorsan értéküket vesztik, amikor újabb teóriák vagy trendek látnak napvilágot. A mennyei válaszok, az örök válaszok megfizethetetlenek. E válaszok elnyerése gyakran áldozatot, munkát és türelmet kíván. Megéri várni az ilyen válaszokra. Az a szándékom ma, hogy átadjam nektek az arról való biztos tanúságomat, hogy mennyei atyátok ismertiteket, hall benneteket, és soha nem fog magatokra hagyni. Miközben felé fordítjátok a szíveteket, és törekedtek az ő útját követni, ő közbe fog avatkozni az életetekben, és igazgatni fogja az utatokat a halandósága nagy és izgalmas kalandján át. Napjaink egyik nagy újítójától, az Apple elnökétől, Steve Jobstól származik ez a meglátás. Nem lehet előre tekintve összekötni a pontokat. Csak visszatekintve köthetőek össze. Bíznunk kell abban, hogy a pontok valamiképpen kapcsolódni fognak majd egymáshoz a jövőnkben. Mit értett ez alatt? Segítségünkre lehet egy szemléltetés. A 19. század vége felé néhány művész, köztük George Seurat és Paul Signac új stílusban kezdett festeni, amely később neoimpressionizmus néven vált ismerté. Technikájukat a vászon apró, színes, pontszerű ecsetvonásokkal való telítése jellemezte. Közelről nézve a pontok egymástól függetlenek és véletlenszerűnek látszanak. A teljes festményt szemlélve azonban láthatóvá lesz, hogy a pöttyök színek elegyévé válnak, a színek pedig formákká, egy gyönyörű mintát tárva elénk. Ami korábban véletlenszerűnek, vagy akár még zavarosnak is látszott, egyszeriben kezd értelmet nyerni. Életünk néha olyan, mint a neoimpressionista művészet. A mindennapjaink pillanatait és eseményeit alkotó színes pöttyök néha egymástól függetlennek is. Kaotikusnak tűnhetnek. Nem látjuk, hogy bármiféle rend szabályozná őket. El se tudjuk képzelni, hogy lenne bármiféle céljuk. Amikor azonban hátralépünk, és örökkévaló távlatból szemléljük azt, amikor életünkre Jézus Krisztus evangéliumának keretén belül tekintünk, akkor elkezdhetjük meglátni, miként kapcsolódnak egymáshoz életünk különböző apró pontjai. Talán nem áll össze a teljes kép, de elegendőt fogunk látni ahhoz, hogy bízzunk a gyönyörű, nagyszerű összképben. Amikor pedig igyekszünk Istenben bízni, és fiát Jézus Krisztust követni, akkor egy nap majd meglátjuk a kész alkotást, és tudni fogjuk, hogy maga Isten keze vezette és irányította a lépteinket. Tudni fogjuk, hogy a legfőbb festőművésznek mindvégig megvolt a terve azokkal a véletlenszerű pontokkal. Látni fogjuk, hogy ő felerősítette a tehetségeinket, előkészítette a lehetőségeinket, és sokkal dicsőségesebb eshetőségeket mutatott meg nekünk, mint amilyeneket magunktól valaha is elképzelhettünk, vagy elérhettünk volna. Ezt én bizonyosan láttam a saját életemben. Sokan tudjátok, hogy amikor kisgyermek voltam, a családunk kétszer is otthonunk elhagyására és mindenünk hátrahagyására kényszerült. Mindkét alkalommal meglehetősen nyilvánvaló volt, hogy az új lakhelyünkön élők kevesebbnek tartottak minket maguknál. A velem egykorú gyerekek között az akcentusom kívülállóként bélyegzett meg. Bőségesen alkalmat adva nekik a csúfolódásra és a nevetésre. A szüleim küzdködtek, hogy biztosítsák családunk megélhetését. Édesanyám mosónőnek állt, és iskola után én voltam a csodálatos vállalkozás házhoz szállítási specialistája, az utánfutós biciklimmel. A költözéseink jelentette trauma és stressz következtében elmaradtam a tanulmányaimban, és egy teljes iskola évem kiesett. Kelet-Németországban oroszt tanultam idegen nyelvként. Nehéz volt, de boldogultam. Aztán Nyugat-Németországban az angol tanulása volt a követelmény. Lehetetlennek tűnt számomra. Úgy hittem, hogy a szám egyszerűen nem az angol nyelvre termett. Tizenévesként belebolondultam a legelragadóbb lányba, akinek csodaszép, hatalmas barna szeme volt. Sajnos úgy tűnt, Harrietet a legkevésbé sem érdeklem. Bármit próbáltam is, nem úgy festett, hogy szerencsével járok. Nos, hallottátok az ő történetét. Szóval ott álltam én, egy meglehetősen jelentéktelen és küszködő fiatalember a háború utáni Németországban, akinek úgy tűnt nem sok esélye van a sikerre az életben. Volt azonban pár jó dolog, ami mellettem szólt. Tudtam, hogy a családom szeret engem. Mind az iskolában, mind az egyházban voltak olyan tanítóim, akik arra biztattak, hogy mindig magas célokat tűzzek ki magam elé. A mai napig jól emlékszem arra, amikor egy fiatal amerikai misszionárius ezt a tantételt tanította a szentírásokból. Ezt mondta, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Volt ebben valami, ami nagy erővel hatott rám. Ha ez így van, gondoltam, akkor miért kellene félnem? Így aztán hittem, és bíztam Istenben. Egy ideig szakmunkás képzésre jártam. Az egyik tanárom kihívás elé állított, hogy tűzze ki magasabb célt, és iratkozzak be egy esti iskolába, hogy gépészmérnöknek tanuljak. Rengeteg plusz munkával járt, de ez vezetett oda, hogy felismerjem a repülés iránti hatalmas szenvedélyemet. Traumaként ért, amikor megtudtam, hogy ha pilóta akarok lenni, tudnom kell angolul. De pilóta akartam lenni. A szám pedig valamilyen varázslatos módon átváltozott, és az angol nyelv többé nem tűnt olyan lehetetlennek. Újult motivációval, a kemény munka iránti megújult elkötelezettséggel, valamint bízva mennyei atyámban, apró lépéseket tettem, amelyek segítettek kialakítanom a magabiztosságot, hogy sikerülni fog. Természetesen ez nem jelentette azt, hogy a dolgok mindig simán mentek. 19 évesen a Texas állambeli San Antonióba utaztam, hogy megkezdjem a pilóta kiképzést a légierőnél. A repülő mellettem ülő férfinak erős texasi akcentusa volt. Megdöbbenve ébredtem rá, hogy az angol, melynek az elsajátításán olyan kétségbe esetten dolgoztam, nem ugyanaz az angol, amelyet Texas államban beszélnek. A kiképzőiskolában se volt könnyű. Igen, erős volt a verseny. Mindenki az első helyen akart állni végzősként. Azonnal tudtam, hogy hátrányban vagyok, mivel a legtöbb csoporttársam angol anyanyelvű volt. Repülési oktatóim felhívták a figyelmemet egy másik lehetséges hátrányra is. Nagyon sok időt töltöttem az egyházban. A helyi egyháztagok szeretettel fogadtak a gyülekezetükben és az otthonaikban, és még egy kápolnát is építettünk együtt Big Springben. Az oktatóim aggódtak, hogy az efféle tevékenységek hátrányt jelentenek a kiváló minősítés elérésében. Én nem így gondoltam. De bíztam Istenben, és megtettem minden tőlem telhetőt. Idővel csak megtanultam angolul, bár még mindig dolgozom rajta. Elvégeztem a pilóta képzést, és osztályelső lettem. Vadászpilóta lettem, később pedig polgári repülőgép parancsnok. És mi lett azzal a gyönyörű barna szemű lányjal az álmaimból? Itt van velem ma. Rejlik ebben valamiféle tanulság? Azt hiszem, több is. Az egyik lehet ez. Ne hagyjátok, hogy elcsüggesszen titeket az élet sok, nagy és nehéz feladata. Ha elkötelezitek magatokat a könnyű dolgok megtétele mellett, a kicsi dolgok mellett, amelyeket Isten kér tőletek, és azokat a tőletek telhető legtökéletesebben teszitek, akkor nagy dolgok követik majd őket. E tökéletesen megtehető kicsi és könnyű dolgok közé tartozik a napi ima, a szentírások tanulmányozása, a bölcsesség szava szerinti élet, az Isten tiszteletre járás, az igaz szándékkal való ima, valamint a tized és a felajánlások fizetése. Tegyétek meg ezeket még akkor is, amikor nem akarodzik. Ezek az áldozatok kicsinek tűnnek, de fontosak, mivel a mennyek áldását az áldozat hozza. Bizonyos értelemben a kicsi és könnyű áldozataitok a mindennapos élet apró pontjai, amelyekből az életetek remek műve összeáll. Lehet, hogy most nem látjátok, miként kapcsolódnak egymáshoz, és még talán nem is kell. Csak legyen elég hitetek az adott pillanathoz, amelyben éppen éltek. Bíznatok Istenben, és kis dolgokból jöv elő az, ami nagyszerű. Nos, lehet, hogy most ezt gondoljátok magatokban, igen, Uchtdorfelder, mindez szép és jó. De te apostol vagy. Én nem ilyen vagyok. Én nem vagyok fontos Istennek. Nem kapok választ az imáimra, nincs útmutatás az életemben. Ha van is valamiféle terv számomra, az csak egy olcsó utánzat. Egy használt, mások által levetett terv. Egy ügyes vagy gyermekem, örülj annak, amit van, típusú terv. Drága barátaim, emlékezzetek Steve Jobs szavaira. Nem lehet előretekintve összekötni a pontokat. Csak visszatekintve köthetőek össze. Amikor annyi idős voltam, mint ti, fogalmam se volt arról, hogy hova fog vezetni az életem. Nem láttam magam előtt összekapcsolódó pontokat. De bíztam Istenben. Megfogadtam szerető családom és bölcs barátaim tanácsait. És apró hitbéli lépéseket tettem, híve abban, hogy ha megteszem az adott pillanatban tőlem telhető legjobbat, akkor Isten majd gondoskodik a nagy képről. És meg is tette. Ő ismerte a kezdetet és a véget, amikor én nem. Én nem láttam a jövőt, de ő igen. Még a nehézségek idején is, amikor úgy gondoltam, hogy magamra maradtam, ő akkor is velem volt. Most már jól látom. A példabeszédekben található ez a nagyszerű ígéret. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban ismerd meg őt, akkor ő igazgatja a te útaidat. Úgy hiszem, nem kérdőjel áll a vers végén. Szerintem felkiáltójelnek kellene ott lennie. Így hát, fel kell tennetek magatoknak a kérdést. Össze tudok-e szedni annyi hitet, hogy higgyek Istennek? Kész vagyok-e bízni abban, hogy ő szeret engem, és vezérelni akarja az utamat? Meg lehet, hogy sok dologban egész jól boldogultok magatok is. De arra buzdítalak benneteket, hogy higgyétek el. Az életetek mérhetetlenül jobb lesz, ha bíztok Isten vezetésében. Ő tud olyan dolgokat, amiket nem tudhattok, és olyan jövőt készített elő számotokra, amilyet még elképzelni sem tudtok. A nagyszerű Pál apostol így tette bizonyságát. Szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Szeretnétek, hogy mennyi atyátok vezessen, megáldjon és támogasson titeket? Akkor higgyetek, szeressétek őt, keressétek őt teljes szívetekből, járjatok az ő útjain, ami azt jelenti, hogy tartsátok be a parancsolatokat, tartsátok tiszteletben a szövetségeiteket, kövessétek a proféták tanításait, és fogadjátok meg a lélek késztetéseit. Tegyétek meg ezeket, és akkor Isten ezerszeresen gyarapít és megállt titeket, ahogyan azt megígérte. Megértem, hogy némelyeknek ezt könnyű mondani, de nehéz megtenni. Tudom, hogy nem kell messzire menni a mai kultúrában ahhoz, hogy ellentmondásos hangokat halljatok, amelyek nem támogatják, sőt, akár nevetség tárgyává is teszik az Istenbe vetett hitet úgy általában, a vallásunkba vetett hitet pedig különösen. Az efféle hangokat csak tovább erősítik napjaink minden eddig itt felülmúló kommunikációs vívmányai. Ebben rejlik a ti kihívásotok. Ugyanakkor ez a kiváltságotok is. Biztos vagyok abban, hogy kitaláljátok majd, miként tudjátok az Úr módja szerint kezelni ezt. Része ez a halandóságban megélt kalandotoknak. Az, hogy miként birkóztok meg vele, nagy mértékben befolyásolja majd a jövőtöket is, azt, hogy milyen szerepet játszotok Isten munkájában itt a Földön. Mindazonáltal nem is annyira egyedi, amit az életben megtapasztaltok. Nem a tiétek az egyedüli nemzedék, amelynek az Istenbe vetett hitét próbára teszik és kigúnyolják. Úgy tűnik, ez része Isten minden gyermeke halandó próbatételének. Ha e világból volnátok, mondta Jézus az apostolainak, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Jó, ha elfogadjátok annak valószínűségét, hogy amint elkötelezitek magatokat a szabadító követése mellett, a nagy és tágas épület lakosai kifejezésre fogják juttatni nem tetszésüket. Olykor meglehetősen harsányan megpróbálhatnak akár megfélemlíteni és megalázni is titeket. Ne felejtjétek azonban, hogy nem nekik feleltek, hanem Istennek. Egy nap majd eléje fogtok állni, hogy elszámoljatok az életetekkel. Meg fogja kérdezni, hogy mit tettetek, hogy legyőzzétek a világ kísértéseit, és az igaz lelkűség ösvényein járjatok. Meg fogja kérdezni, hogy követtétek-e a szabadítót, hogy szerettétek-e fele barátaitokat, hogy buzgón igyekeztetek-e a tanítványság ösvényén maradni. Drága, fiatal barátaim, fivéreim és nőtestvéreim, a kettő egyszerre nem lehetséges. Nem kaphatjátok meg a tanítványság felfoghatatlan áldásait, miközben tagsági feljegyzéseteket a Babilon egyes számú egyházközségben tartják számon. Drága fivéreim és nőtestvéreim, most van itt az ideje, hogy elkötelezzétek magatokat Krisztus mellett, és az ő útján járjatok. Egy nap Isten minden gyermeke tudni fogja, mi a helyes. Még azok is, akik most kigúnyolják az igazságot. Akkor majd térdet hajtanak, és megvallják, hogy Jézus a Krisztus, a megváltó, a világ szabadítója. Tudni fogják, hogy ő meghalt értük. Azon a napon nyilvánvaló lesz, hogy az ő hangja az egyedüli, amely valaha is igazán számított. Bizonyossággal fogjátok tudni, hogy milyen áldottak vagytok, amiért megtartottátok a hitet, betartottátok Isten parancsolatait, szolgáltátok a fele barátaitokat, és építettétek Isten királyságát itt a Földön. Szeretett barátaim, higgyetek, és Isten veletek lesz. Fordítsátok felé a szíveteket, és ő vezetni fog benneteket a halandó élet nagyszerű és izgalmas kalandján átvezető utazásatok során. Na már most, amikor arról beszélünk, hogy engednünk kell, hogy Isten vezesse az életünket, szeretnék tisztázni valamit. Lehet, hogy nem fog tetszeni, amit most mondok. Amikor megkérdezitek Istent, mit tegyetek az életetekben elétek táruló döntésekkel, akár néhány fontos döntéssel is, akkor lehetséges, hogy nem ad nektek egyértelmű választ. Az az igazság, hogy olykor egyszerűen nem számít az Úrnak, hogy miképp döntötök, amennyiben az evangélium alapvető szövetségein és tantételein belül maradtok. Sok esetben a meghozott döntések talán nem is olyan fontosak, mint az, hogy mit tesztek a döntés meghozatala után. Például, lehet, hogy egy pár úgy dönt, hogy összeházasodik, bár a családjukban vannak, akik szerint nem illenek tökéletesen össze. Én azonban nagy reménnyel vagyok az ilyen párok felé, amennyiben a döntés meghozatala után teljes szívükkel és elméjükkel elkötelezettek maradnak egymás és az Úr iránt. Azáltal, hogy szeretettel és kedvesen bánnak egymással, illetve egymás érzelmi, lelki és fizikai szükségleteire fókuszálnak. Vagyis, hogy következetesen megteszik a kis dolgokat. Tökéletes párrá válnak. Velük ellentétben az a pár, akik úgy vélik, tökéletes társat választottak, és feltételezik, hogy a nehezén már túl vannak. Ha feladnak az udvarlással és a négy szem közti beszélgetéssel, ha visszacsúsznak az önzésbe és az én központú életben, nos, akkor ez a pár olyan ösvényen jár, amely szomorúsághoz és megbánáshoz vezet. Ugyanez igaz a pályaválasztásra is. Nagy reményem van azok számára, akik kevésbé elismert foglalkozást választanak, de megtesznek minden tőlük telhetőt, és munkájukat érdekessé és kihívásokkal telivé teszik. Kevesebb reményt táplálok azok iránt, akik jól hangzó pozícióra törekszenek, de útközben kiveszik belőlük a belső tűz, amely nélkül nem járhatnak sikerrel a munkájukban. Valójában a munkahelyi változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz az egyik fő jellemvonás, amelyet a ti nemzedéketeknek ki kell alakítani magában, hogy megbirkózzatok a jövővel. De ez menni fog nektek. Jók, és áldottak vagytok. Mit szeretne az Úr? Hogyan közelítsétek meg a kulcsfontosságú döntéseket? Nekem sokat segítettek az Úr, Oliver Cowdery-nek és Joseph Smith-nek adott útmutatásai. Ezt mondta nekik, tanulmányoznotok kell azt az elmétekben, majd meg kell kérdeznetek tőlem, hogy helyese. Mennyei atyánk agyat is, és szívet is adott nektek. Ha bíztok benne, ő segíteni fog, helyesen használnotok azokat döntéseitek meghozatala során. Sok döntés esetében egynél több jó választási lehetőségetek is van. Amikor ez történt Joseph-fel és társaival, az Úr érdekes kifejezést használt, amikor hozzáfordultak útmutatásért. Ez a kifejezés így hangzik, nem számít. Azonban rögtön hozzá is teszi, csak legyetek hűségesek. Az a feladatotok, hogy az evangélium értékeiben és tantételében rendelkezésetekre álló információk alapján a lehető legjobb döntéseket hozzátok. Azután pedig minden erőtökkel törekedjetek sikerrel járni abban, amit vállaltatok. És legyetek hithűek. Tegyetek így, és a pontok össze fognak kapcsolódni. Talán csalódást kelt bennetek, hogy Isten nem feltétlenül bocsát a rendelkezésetekre egy részletes úti tervet az életetekre vonatkozóan. De vajon tényleg szeretnétek útmutatást kapni? Életetek minden apró mozzanatában? Tényleg azt szeretnétek, hogy valaki megadja nektek az élet megoldó kulcsát, mielőtt még lehetőségetek lenne, hogy magatok átgondoljátok a dolgokat? Milyen kaland lenne az, kedves fiatal barátaim? Csak egyszer haladtok át a halandóság kalandján. Nem vennie el a sikereteket kísérő nagyszerű érzéseket, valamint az Úrba és a magatokba vetett bizalmatok növekedését, egy egyénre szabott próbajáték, spoilerekkel és az élet minden nagy kérdésére megadott válaszokkal. Mivel Isten önrendelkezést adott nektek, sok irányban haladhattok, amelyek egyaránt beteljesedést nyújtó élethez vezethetnek. A halandó lét igazából egy nyitott végű, válaszd meg a saját kalandodat típusú történet. Kaptatok parancsolatokat, kaptatok szövetségeket, kaptatok sugalmazott prófétai tanácsot, és megkaptátok a Szentlélek ajándékát. Ez több, mint elegendő ahhoz, hogy halandó boldogsághoz és örökkévaló örömhöz vezessen titeket. Azon kívül ne essetek kétségbe, ha néhány döntésetek messze nem lesz tökéletes, vagy egyenesen összezavaró lesz. Így tanultok. Ez része a kalandnak. Nem. A kalandok soha nem mennek simán elejétől a végéig. De ha hithűek vagyunk, akkor biztosak lehetünk a boldog végkifejletben. Gondoljatok csak az egyiptomi József példájára. Élete sok tekintetben katasztrofális volt. Fivérei eladták rabszolgának. Később börtönbe került egy olyan bűn miatt, amelyet el sem követett. A ráerőltetett minden szörnyű körülmény ellenére is megőrizte a hitét. Bízott Istenben. A lehető legtöbbet hozta ki a helyzetből. Évről évre, még akkor is, amikor úgy tűnt, hogy megfeledkeztek róla és magára hagyták, ő csak hitt tovább. Mindig Isten felé fordította a szívét. Isten pedig megmutatta neki, hogy ő képes a rossz dolgokat jóra fordítani. Ma, közel 4000 évvel később, még mindig sugalmazással lelünk József történetében. Lehet, hogy a ti kalandotok nem ilyen drámai. Remélem, így van. De lesznek benne hullámvölgyek és hegyek is. Így hát emlékezzetek József példájára. Maradjatok hűségesek. Higgyetek. Legyetek becsületesek. Ne keseredjetek meg. Ne bántsatok másokat. Szeressétek Istent. Szeressétek az embertársaitokat. Tekintet nélkül arra, hogy honnan jönnek, vagy milyen társadalmi vagy pénzügyi helyzetben vannak. Bízzatok az Úrban, még ha nem is túl fényesek a kilátások. Talán csak később látjátok meg, de amikor visszatekintetek, tudni fogjátok, hogy az Úr valóban igazgatta és vezette az utatokat. A pontok igenis összekapcsolódtak. Tehát mit remélek, mire fogtok emlékezni a ma együtt töltött időnkből? Először is. Tudnotok kell, hogy Istennek a legmélyebb kérdéseitekre adott válaszai talán egy kis időbe telnek, és esetleg nem a várt módokon kapjátok meg őket. Isten válaszai örökké való értékkel bírnak. Megéri várni rájuk. Másodszor. Legyen egy kis hitetek. Fordítsátok szíveteket Isten felé. Higgyétek el, hogy fontosak vagytok Isten számára, és bízzatok abban, hogy ő többet hoz majd ki az életetekből, mint amire saját magatok képesek lennétek. Ismerjétek meg őt, szeressétek őt, higgyetek neki, rendszeresen és mélyrehatóan beszéljetek vele. Füleljetek a hangjára. Harmadszor, amennyire csak tudtok, járjatok a tanítványság ösvényén. Ne hagyjátok, hogy erőt vegyen rajtatok a csüggetés. Tegyétek meg a kis dolgokat a lehető legtökéletesebben, és akkor a nagyok is a helyükre kerülnek. Negyedszer, ne engedjétek, hogy az elbizonytalanító hangok eltérítsenek titeket a hitbéli utazásotoktól. Ne feledjétek, nem a bírálóitoknak kell megfelelnetek, hanem mennyei atyátoknak. Az ő értékei számítanak. Ötödször, hozzátok meg a lehető legjobb döntéseket. Kövessétek a szívetekben és az elmétekben támadó késztetéseket. Használjátok mindkettőt. Minden tőletek telhetőt tegyetek meg azok véghez viteléért. Legyen hitetek, és Isten az örökkévaló javatokra fogja szentelni az őszinte erőfeszítéseiteket. Tegyétek meg ezt, és végül minden rendben lesz. Áldásomat hagyom rajtatok ezen a napon, az új esztendő kezdetén, hogy miközben buzgón törekedtek Istenetek megismerésére, a hitetek gyarapodni fog. Miközben a szabadítótokat igyekeztek követni, meg fog erősödni a magabiztosságotok. És miközben hithűségben jártok, és megnyitjátok szíveteket Krisztus világossága előtt, el fog mélyülni az Isten iránti szeretetetek, és finomodni fog a fele barátaitok szeretetére való képességetek. Mindez pedig boldogságot és örömöt fog hozni nektek. Békét fog nyújtani számotokra, egy nap pedig örök dicsőséget ad majd nektek. Azon az eljövendő napon visszanéztek majd a halandóság e becses és izgalmas kalandjára, és meg fogjátok érteni. Látni fogjátok, hogy a pontok tényleg összekapcsolódtak, hogy egy gyönyörű mintát adjanak ki, amely sokkal csodálatosabb, mint ahogy valaha is elképzeltétek. Kimondhatatlan hálával fogjátok látni, hogy maga Isten az ő bőséges szeretetében, kegyelmében és könyörületében mindig ott volt, hogy örködjön felettetek, megáldjon titeket, és vezesse a lépteiteket a hozzá vezető utatokon. Erről teszek bizonyságot, és az Úr apostolaként áldásomat adom rátok, a Mesterünk, megváltunk és szabadítunk Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
How far my foundation is set in so high. Our dear Heavenly Father,
drága mennyei atyánk, oly nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy összegyűlhettünk ma ezen a sabbat napon. Különösen hálásak vagyunk Ugdorf elnökért és nőtestvérért, hogy a ma estét velünk töltötték, továbbá az ő példájukért és az általuk megosztott üzenetekért. Kérünk téged, áld meg őket, hogy érezhessék az irántuk érzett szeretetünket és nagyra becsülésünket. Mennyei atyánk, kérünk, áld meg minket, amint tovább haladunk előre, hogy hithűek lehessünk, és hogy lelked velünk legyen, hogy tudjuk, mit szeretnél, mit tegyünk. Kérünk téged, áld meg minket, hogy eszközök lehessünk a kezedben, hogy szolgáljuk és szeressük azokat, akik körülöttünk vannak, és megosszuk fiad, Jézus Krisztus világosságát mindazokkal, akik keresik azt. Oly hálásak vagyunk szabadítónkért és értünk hozott engesztelésért. Arra kérünk, áldj meg minket, hogy hathatósabban alkalmazhassuk az ő hatalmát az életünkben minden egyes nap. Mennyei atyánk, szeretünk téged, és szeretjük fiadat, és szeretjük ezt az evangéliumot. És nagyon hálásak vagyunk a rengeteg áldásért, melyet tőled kapunk. Ezeket a dolgokat mondjuk fiad, Jézus Krisztus nevében. Amen.